Folytatódik napvendégem műsorunk, itt van a stúdióban Herceg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója. Azzal kezdtük a mai műsort, hogy izgalmas időszakon vagytok túl, diátadó után, kiadvány után, megtudtuk, hogy két funkció, ugye étterem kalauz, online magazin, a Dining Guide. Belementünk a tesztekbe is már, a folyamatba, a munkafolyamatba, hogy zajlik ez, hogy hogyan kell kizárni a szubjektív tényezőt, hogy hogyan kell akár többször visszatérni egy helyszínre, hogy reális képet kapjatok, aztán rendben van, milyen kép alakult ki most a gasztronómiára
2023-ra. Én nagyon régóta vagyok a magyar gasztronómia, mint étterem tulajdonosként onnan érkeztem, és talán a 10 éve vagyok így, én értem a Dining Guide-nál, és 10 éve az, amit nincs éttermem se, és azt kell látnom, hogy a legnehezebb év volt. Tehát a Covid nem volt, ez nyilván az egy pánikkal, tehát egy pánik helyzetben, egy borzasztó nehéz helyzetben kialakult év volt, de a 2023-as évre azt láttuk, hogy Közép-Kelet-Európában ez az erőteljes inflációs helyzet, ez az őrületesen elszálló alapanyagárak és a működési költségek, és egyébként mi magánemberként a kicsit a megfogyott, vagy meg lecsökkent anyagi lehetőségeink.
Megtizedelt.
Így van, azért ez nagyon-nagyon-nagyon jelentős csapást mért az amúgy is, mert hogy is mondjam, gyengélkedő gasztrómiára, tehát van egy rétege a gasztrómiának, egy magas pozícionált, magas minőségben teljesítő rétege, azt nem érintette meg, ők azért turizmusból is élnek, tehát a Michelin csillagos éttermek, a top 10-es éttermek nálunk, ők azért alapvetően köszönik, jól vannak, van egy réteg, aki ezt minden nap tudja látogatni. Bocsánat, a minden nap erős szó, tehát minden nap megtelnek ezek az éttermek. Magyarországon van 50 ezer vendéglátóipari egység, amelyik az ENTAG-ba kell belépnie, és ebből szerintem 20 ezer fölötti meleg konyha, és itt most beszélgetünk összesen 400 étteremről, és mi abból 100-at emelünk ki, vagy 10-et, tehát azért ez a magyar gasztronómiának azért nagyon érdekes szelete, tehát alapvetően nagyon nagy bajban van a magyar gasztronómia, hiszen mi magunk vagyunk nagy bajban, fogyasztók, és ez rögtön tovább hárul az a helyzetanyag értelemben. Tehát az idei évben azt tudjuk elmondani, hogy nagyon sok étterem kényszerült saját magát korlátozni a működési minőségében, kevesebb napot van nyitva, szűkítette a kínálatát, vagy esetleg átalakította, olcsóbb alapanyagokkal, struktúrákkal dolgozik, ami nyilvánvalóan, mint minden megkötés, nehezíti a mozgástet, és nem a gasztronómiai fejlődés legintenzívebb időszakát jelenti. Tehát az éttermek, mondhatom azt, nagy részben stagnálnak és túlélnek. Erős szavak ezek, de hát látjuk azt, hogy a megnövekvő bérköltségek, működési költségek és az alapanyag költségek.
Sokan megpróbálnak korrektek maradni, ugye?
De nem most kiugrani
bármivel.
Így van, hát nem tudja. Tehát, hogyha fogyasztó nélkül, ha mi nem vagyunk képesek ennyit fogyasztani, akkor nem megy. Ez egy nagyon nehéz időszak. Én nagyon bízom a Q3-Q4-ben az idei évben, ami azt jelenti, hogy azért európai tendenciákat figyelembe véve csökkenni fog az infláció, az alapanyagár beszerzésének az árszínvonala azért nem fog ilyen mértékben növekedni, de az, hogy fogyasztóként mikor térünk vissza, azért szerintem azok évek lesznek. Ezt most meg fogjuk érezni sokáig. Tehát én azt látom, hogy nehéz helyzetben vagyunk, mi is guide-ként, de talán ez a legkisebb probléma, mert hogyha én nagyon kimozdulok a saját munkámból, mert nyilvánvalóan ez egy helyzet, hogy én nem tudok annyi újdonságról beszámolni, és nem tudok olyan erőteljes minőségi emelkedésről beszámolni, hiszen ha milyen fogyasztóként ebben, az előbb is mondtam, nem tudunk részt venni, akkor az
hát
étterem.
Az a mozgató rúgója valószínűleg, ugye igen.
Tehát, hogy vendég nélkül nincs étterem. Ezek nem szakácsversenyek, amikről mi beszélünk. Nem a szakácsok teljesítményeiről beszélünk, séfek, nem is tudom, kreatív munkájáról. Mi éttermeket ajánlunk, ami egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek nem versenyeket néznek, tehát nem az olimpiai döntőket nézik az étteremben, hanem szolgáltást vesznek igénybe, és ez nagyon-nagyon fontos.
Jót akarnak enni. Szokták itt az barátaim mondani, hogy ez a nehéz.
Ez fontos a mi kiadványunkban is, hogy jól elmondjuk, hogy az egy tál étel, vagy öt tányért fogsz enni. Tehát nem mindegy, hogy egy kifőzdébe megyek.
Muszáj ezt elvallom. Ez öt csillagos szállodákkal is foglalkoztok, tehát igen. Ez nagyon fontos, és kíváncsiak, hogy miért, viszonylag röviden, és az, hogy mit találtatok. Csak egy dolog, hogy 4 csillagos szálloda tulajdonos vendégek gyakran jönnek ebbe a műsorba, meg a turizmus műsoraimba is, és az mindig elmondja, meg a séfekkel is, amikor beszélgetek, és nem kell feltétlenül Michelin csillagos séfeknek lenni, hogy ez nagyon nehéz ezt a magyar gyomrot azért kiszolgálni, mert azért a marhapofát akarja a wellness szállóban a vendég, és amikor odarakja ezt a kis franciásat, meg könnyű, meg nem tudom, az meg akkor nem vált ki közönség sikert, nagyon nehéz, és akkor a pandémia, energiaárak, nincs szakács, meg nincs semmi, és akkor itt vagyunk az ötcsillagosnál, hogy ehhez képest ott mit találtad?
Na, én nem vagyok ennyire megengedő.
Persze.
Na, bocsánat, ez, tehát a feladatom, azt mondom, hogy igen, de tehát, hogy az én feladatom, vagy a mi feladatunk, bocsánat, ez nagyon fontos, hogy a mi feladatunk az, hogy rendet rak, megpróbáljunk a fejekben egy kicsit rendet rakni. Tehát az biztos, hogy az, ha a magas minőségű szintet kezdjük el vizsgálni, az azért fontos, nem azért, hogy abban releváns információt tudunk adni, hogy hát akkor itt a legdrágább szállodába menjetek el, mert ott minden nagyon jó lesz, hanem az fogja meghatározni a magyar három és négy csillagos szállodák minőségét, hogy milyen állapotban vannak az öt csillagos szállodák. Hiszen az öt csillagos szállodákban edződött, gyakorlatot szerzett szakemberek fognak leszivárogni, alapvetően menedzserként, vezetőként azokban a szállodákban, amelyeket a mindennapokban jobban tudunk használni, mert elérhetőbbek a négy, háromcsillag, szuperior, négycsillagos szállodák. Tehát, hogyha egy országban az ötcsillagos szállodák nagyon magas színvonalon teljesítenek, akkor abban az országban nagyon magas színvonalon fognak teljesíteni négycsillagosok. Nálunk ez sajnos nincs így. Tehát alapvetően a három és négycsillagos szállodák, ők mindig a vendégekre kenik, és én ezt el tudom, meg tudom érteni abban a székben, amiben ők ülnek, és el fogják mondani nekik, milyen nehéz. Én azt gondolom, hogy a mozifilmek készítői is el tudják mondani nekik, milyen nehéz, de hát nagyon egyszerű, olyan produkciót kell nyújtani, amit szeretnek az emberek, tehát érteni kell a szakmához, ez nagyon fontos, ismerni kell, megfelelő nyugat-európai kitekintéssel kell rendelkezni, és valójában több outletet, az éttermeket egy szállodában úgy hívjuk, hogy outletek, tehát több fajta outletet kell megnyitni, és kell csinálni egy casual éttermet, ahol a mindennapjaimat elmegyek a családommal, és abban a két kisgyerekemmel szeretném megoldani gyorsan és hatékonyan és egy-egy tál ételből. Ezt is meg kell oldanod egy szállodában, 5 napig vagyok ott, vagy egy hétig, és kell csinálni olyan éttermet, hogyha elmegyek a barátnőmmel, vagy akár a feleségemmel, és csak 2 napra megyek, akkor egy kicsit emelkedettebb hangulatban tudjak vacsorázni, vagy ebédelni, és ez mellett pedig minden egyes szolgáltatás, nyújtás mellé kell valami vendéglátóipari. Tehát, ha van wellness, akkor annak is kell lenni egy éttermének, vagy így úgy. Tehát azt én nem nehezen tudom elfogadni, hogy ők a saját sebeiket nyalogatják, mert én elmegyek ebbe az étterembe, vagy ebbe a szállodába, én jól akarom magam érezni. Tehát engem ne kössenek, mert van egy étterem, és akkor most kitalálja, hogy francia, vagy nem francia, tehát nem. Tehát ha még mi, fogyasztók, nem állunk a sarkunkra, és nem követeljük ki a jelenlétünkkel, tehát nem azokat a helyeket támogatjuk,
vagy a távolmaradásunkkal,
inkább azzal, ugye, akkor nem fog megváltozni, mert ez egy üzleti vállalkozás a szálloda, ami tök oké, mert rendben van, pénzt kell keresnie, de alapvetően ő elkezdenek egymáshoz viszonyítva szolgáltatási színvonalakat csökkenteni, kínálatot csökkenteni, árat is ehhez, mert a konkurencia olcsó.
És az már dugóhúzó. Az
és lefele megyünk a spirálba. Az ötcsillagos szállodák legnagyobb problémája az, hogy hogy Magyarországon olyan olcsón kell dolgozniuk vidéken, sajnos, amiből nem adnak ötcsillagos szolgáltatásokat, és akkor kiderül, hogy nem, és akkor elkezdenek a négycsillagos árszínvonalal, mert a többen mennek versenyezni, és akkor hát akkor nem lesz londiner, akkor nem. Most lehet, hogy most elgondolom, most miért olyan fontos, hogy londiner legyen. Tehát nem kell londinernek lennie, mert egy apartmanházban sincs londiner. Csak ha az van kérve egy ötcsillagos szállodára, akkor egy nyugat-európai, vagy egy magyar olyan vendég, aki ötcsillagos szállodákat megengedhet magának, és szeretné is azokat használni, elmegy egy ilyen ötcsillagos szállodába, elmegy egyszer, és utána külföldre megy üdülni. Ez a nagy baj, hogy a minőségi magyar turizmus nem találja meg a magas színvonalat, és ezért hagyja el az országot jelentős esetben, de akár a környező országokba, mert máshol ezt komolyabban veszik. Tehát a szállodák rosszabb bőrbe vannak, véleményem szerint, mint az éttermek.
Herceg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója van itt a stúdióban, a napvendégem, aki azt mondta valahol, hogy a szerzői konyhák, mintha hiányoznának, az mit jelent?
Szerzői konyhák azok a nagy francia gasztronómiai bisztrókultúra nagyon leegyszerűsített mindennapokban elérhető változatai, ahol van egy séf központú konyha, amely alapvetően talán a séf is a tulajdonos, egy ilyen magas minőségű kifőzdeként apostrofálom ezt, ahol lehet aztán ez Michelin csillagos minőségű is, de alapvetően egyszerű körülmények között naponta változó menüvel, akár a piac adta lehetőségek, a szezon és a piac adta lehetőségekre reagálva folyik egy munka, amely...
Igen, one man show végül
hát is. Talán ez egy picit negatív, pejoratív jelző.
De
igen, így van. Tehát
aki fémjelez.
Igen, aki fémjelzi azt, és én tudom, hogy ott jót fogok, hiszek abban a konyhában, abban az emberben, hiszen látom, hogy kiről van szó, és el fogom fogadni, hogy nem az az étlap van 14 éve, egy kicsit kreatívabb az ügy, de ott elfogadom, hogyha ebből sok lenne, ez mutatja egyébként a mi fogyasztói felkészültségünket, hogy mi jobban szeretjük a jól bejáratott régi éttermeket tömegében, aminek egyetlen egy problémája van, hogy alapvetően, ha minden nap ugyanazt a munkát kell végeznünk, akkor nagyon-nagyon-nagyon nehéz
megújulni minden nap.
Így van, és esetleg a minőségben is, tehát elfáradunk. Tehát, hogyha nincs egyfajta inspiratív, sikeres munkára való lehetőség, tehát nincsenek kihívások, ott előbb-utóbb a szolgáltatás minőséget csökkent. Tehát többre van a szükségünk.
Azt mondtad az előbb, hogy olyan hely is volt, ahol 5-6-szor vissza kellett menni, mert meg akartátok erősíteni a véleményeteket, hogy ez ne legyen...
Magunk számára.
Igen, ne kilengést rögzítsen, hanem azt gondolkoztam, hogy az 5.-6. alkalommal már megismerik a fejeteket.
Nem ugyanaz megy. Meg egyébként ismerik, tehát a tesztelőink egy részét ismerik, de nem tesztelőként azonosítják. Tehát
mint vendéget, mint törzs vendéget, mint gyakran megfordul
vendéget. Alapvetően ezek a kollégáim nem a szerkesztőségnek a tagjai, hanem ezek külsős emberek, akik különböző élethelyzeteikben...
Tudod, most megyünk a film élményeimre, úgy az előbb.
Okay, igen.
Mert kérdeztem, hogy ezt behozhatom-e, mert azon gondolkoztam, hogy láttam nagyon klassz filmet, erről a tesztelő inspektoros szakmáról, magyar filmet is láttam, ami nagyon tetszett annak idején, meg vannak ennek ilyen egészen lebutított verzió is. Szóval ennek mennyi köze van a valósághoz?
Azt szeretném erre mondani, hogy gyorsan, hogy 1968-ban egy francia film megszületett a Louis Dufinével, a Szárnyát vagy a Combját, amelyik 1968-ban egy Michelin inspektor útját követi nyomon, illetve ott, hogy egy étterem, tehát még egyszer mondom, 1968-ban Franciaországban filmet készítenek arról, hogy a piros könyv inspektora hogy érkezik, és áruhába fog jönni, és nőnek öltözve eszik ott, vagy nem tudom, és az biztos az. Tehát az 68-ban. Most ehhez képest a Magyarország megszületett filmek egy részében, vagy nagy részében azt látom problémának, hogy mi Nyugat-Európában ez professzionális szinten megy, tehát van szakértője a területnek, tehát maga a filmrendező elfelejtett ezekbe a filmekben.
Megkérdezni valakit, aki
ezt csinálja, és ehhez képest ezek nyilvánvalóan, hát nyilván a film az egy nagyon kreatív műfaj, és a nézettségre megy, és ez kicsit torzítja. Igen, pontosan, ugyanaz. De itt ugyanaz, csak alapvetően nem baj, ha van egy picit nagyobb valóság alapja. De alapvetően minden nagyon egyszerű kérdés. Az inspektornak úgy kell megérkeznie, hogy őt ne azonosítsák azzal a pozícióval. Volt olyan helyzet, ahol engem ismernek már sok helyen, hogy elmegyek a Fausto Arrighivel, bejelentkezem, nyugodjatok meg, hát érkezem, és velem egy időben egy másik asztalnál fél órával később érkezve egy inspektor eszik. Ugyanazt a menüt fogja kérni, én elküldöm SMS-ben, mit tettünk, és nyilván nem a mi ételünket fogjuk a tesztbe felvonultatni, hanem az övét, és azért előfordult olyan is ezek az évek alatt, hogy mást kapott.
Hát ez csúnya dolog, igen, mert mindenki rátok figyel, és közben meg
a
balhatos asztalnál megkapja.
De mi a balhatos, tehát a 24-es asztal két főjére vagyunk kíváncsiak, mert az nem, tehát nyilvánvalóan kiemelt figyelem, biztos, ha a miniszterelnök megjelenik, vagy egy ismert ember, vagy egy színész, akkor biztos, hogy kicsit több figyel kap. Nem azt mondja, hogy a konyha megváltozik, mert a zsű nem tud még egyszer megfőni, de azért csak-csak jobban odafigyelünk, csak-csak egy kicsit ne azt a halat vedd elő, hanem vegyünk már elő egy ilyet. De nekünk nem ezt kell, hát hogy is mondjam, rögzítenünk, hanem azt, amit a bal asztalnál, mondjuk a 26-os asztalnál történik. Ez nagyon fontos. Tehát ebben mi nagyon rutinossak vagyunk. Az nem fordul elő, ha én megyek is, és hogy engem is megismernek, akkor az biztos, hogy nem az én nevemen foglalok, nem én foglalom, a kollégáim különböző e-mail címek vannak, cserélgetjük ezeket, mindent csinálunk. Tehát ez egy fontos dolog, hogy legyen benne, legyen lehetőség arra. Azonosíthatnak, hogy ismerhetnek, mint jó vendéget, mert már találkoztak az arcoddal ide-oda, de az a Dining Guide nem kerülhet szóba, mert akkor torzul.
Ha 3-4 percben kell összefoglalni a mostani kiadvány tanulságait, vagy izgalmait, vagy érdekességeit. Már mondtuk azt, hogy nagyon sok a vidék, ugye, tehát 50%, nagyon sok az alter, ami nyilván egy folyamatot jelez. Az 5 csillagos szállodákról beszéltünk. Mi az az, ami még tendenciaként, trendként meghatározható?
Hát talán, tehát a legfontos, a trendként meghatározás az biztos, hogy az alternatívra jó, sokkal jobban kell koncentrálnunk, hiszen az valóságos gasztronómia. Ami nagyon-nagyon fontos, minden nap nagy gondot okoz nekünk, hogy egyfajta megújulás, tehát nem tudjuk leváltani a legjobb éttermeket, mert mindig az a vád is ér minket, hogy mindig ugyanakról beszélünk. Hát nagyon nehéz a Bottúrát, a Francescánát, a világ legjobb, egyik legjobb éttermét kihagyni a Michelin Guide-ból, meg a világ legjobb éttermét. Tehát borzasztó nehéz, megtaláljuk azt a kreatív, minden évben egy kicsit érdekes módszertant, vagy kommunikációs formát, amitől érdekesebbek tudunk lenni, hogy egyáltalán figyeljenek a listákra, tehát hogy megtalálják a maguk számára izgalmasabb lehetőséget. Ebben mi nagy lehetőséget látunk az alternatív gondolkodásmódban, hiszen az nagyon-nagyon fontos, ezért erre fogunk koncentrálni jövő évben. Nagyon sokat nekiállunk a fiataloknak, tehát alapvetően ez a guide sokkal érzékenyebben fog fordulni a jövő generációjába. Hát hiszen ők lesznek azok, akik meg fogják változtatni ezt a kulturális közeget, az biztos, hogy nagyon-nagyon fontos, és ami még nagyon-nagyon fontos szempont lesz, hogy az biztos, hogy a szállodákkal egyre jobban elkezdünk foglalkozni. Magyarországon ez a terület teljesen járatlan, és a szállodák saját maguk könnyen tudták befolyásolni kontroll nélkül a saját magukról alkotott képet. Tehát azt nem fogjuk mondani, hogy hova ne menj, mondjuk a vendégnek szállodába, de az biztos, hogy nagyon-nagyon elkezdünk foglalkozni, hogy négyságos szállodákkal kiemeljük azokat, amelyek kimagaslóan teljesítenek, és elkezdjük népszerűsíteni őket. Egyfajta versenyhelyzetet próbálunk generálni, hogy vegyék észre, mindenki szeretne előbb kerülni egy rangsorba, hiszen az vendége generál számára, és ezért fontos feladatnak látjuk, hogy a belföldi turizmust megerősítsük azzal, hogy lehetőséget biztosítsunk az olvasóknak, az érdeklődő olvasóknak, mert nem tudnak elmenni 14 szállodába. Tehát az még nehezebb, és ez nagyon nagy költés. Tehát egy igazi nagy költés, és tényleg meg tudják kérdezni a szomszédjukat, de legalább adjunk iránytőket, hosszabb leírásokat, hogy biztonságot, hogy esetleg ha mégis változtatna, akkor milyen irányba tegye meg, mert egyébként csak a szálloda honlapjáról lesz nagyon nehéz, meg két baráttal, aki nem volt ott esetleg megtudni.
Örülök, hogy itt volt a Herceg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója volt a nap vendégét, a Trend FM. Köszönöm szépen, és akkor majd várjuk a következő.
Én köszönöm szépen.